Jó napot kívánok! Stuber Andrea vagyok, ez itt az Ahol hely van színházi belépő című műsor, ahol ma Szamosi Zsófi színésznő a vendégem.
Jó napot!
Zsófi itt léte volt már egyébként itt ebben a műsorban, most egy konkrét szervezethez, eseményhez, csoporthoz, műhelyhez fűződik az itt léte. A Panodráma nevű színházi műhelyről fogunk beszélgetni, és ennek az aktuális bemutatóiról, majd mindjárt el fogjuk mondani többször is, hogy hol lehet az ő produkcióikat a napokban pont megnézni. No, hát eredetileg úgy volt, hogy lesz majd egy másik vendégem is, akiről mondták, hogy egy dramaturg, akit én nem ismerek, én gyorsan utána néztem, ez csak egy vicces felvezetésként elmesélem neked, hogy utána néztem az interneten, és akkor megtaláltam az ő naplóját a dramaturgoknak az oldalán, és nagyot nevettem, mert azt írta, hogy kb. Annyi dramaturgra van szükség, 250-re egy országban, ahány közjegyzőre, 250 darabra, és hát valahogy így a közjegyzőséggel vetette egybe, és hát azért nevettem ezen, pont tegnap voltam közjegyzőnél, egy ilyen hivatalos muszáj eljárásból, ott töltöttem fél órát, és kifizettem a közjegyző munkadíjára és költségtérítésére 74 ezer forintot, és akkor így ezt láttam, és azt mondtam, hogy nem késő még dramaturgok valószínűleg, merőben anyagi okokból pályát módosítani.
Nem fizetik őket ilyen jól, vagy
igen,
nem fél
én is azt, azt gondoltam, hogy a dramaturgok nem így. Na, ez volt csak egy nagy zárójel, de hát a dolog, ami összefűz benneteket, ugye az a Panodráma, aminek Lengyel Anna dramaturg és író, és nem tudom én, kreatív producer,
fordító,
igen, tolmács, és minden, tehát egy igazi széles körű, széles látókörű literátor ember, és egyben színházi, na nem, nehezen jövök ki ebből a mondatból, tehát Lengyel Anna a vezetője, és ez a csoport, ez a Verbatimnak nevezett színházi előadásokkal foglalkozik, azért ezt nagyjából el fogjuk mondani, hogy mi ez a dolog, mi ez a műfaj, amit ti ott műveltek. Ez tulajdonképpen ilyen hiteles forrásokból származó, tehát dokumentarista jellegű színház, ami olyan módon készül, hogy valami társadalmilag fontos vagy súlyos eseményt a körüljárás, a megértés, a feldolgozás céljával, interjúk készítésével a csoport vagy a dramaturg vezetők, írók összedolgoznak, és aztán a színészek ezt előadják. Ez egy érdekes kérdés, azért is örülök, hogy itt vagy, mert minden körülmények között örülök neked, de hogy a színészi munka egy ilyen jellegű műhelyben az hogyan, és hogyan különbözik, mennyiben más, és mivel abszolút rögtön gondolkodni kezdett rajta, mert ilyen tudom róla, hogy egy gondolkodó színész, ezért most akkor erre próbálj is meg nekem válaszolni, hogy nagyon más egy ilyen jellegű színházban dolgozni, mint...
Hát amikor már eljutunk addig a fázisaig a munkának, hogy valóban színészként kell benne részt venni, akkor már ugyanaz a feladat, mint bárhol máshol, csak hogy azok a színészek, akik tulajdonképpen inkább alkotótársak ezekben a produkciókban, amiket közösen hozunk létre a Panodráma neve alatt, nem csupán színészként vesznek részt ezekben a munkákban, tehát ugyanúgy mi is részt veszünk az interjúk elkészítésében, a különböző dokumentumok megszerzésében, akár az internetről, akár bárhonnan, amik az adott témához kapcsolódnak. Tehát úgy kezdődik általában egy munka, hogy elkezdjük gyűjteni az anyagokat teljesen közösen, tehát ugyanazt csinálom, mint a dramaturgok, vagy mint bárki más, tehát mindenki ugyanazt csinálja az első fázisában a munkának, gyűjt, interjút készít, ilyesmiket, és aztán van egy következő szakasz, ami tulajdonképpen valamennyire párhuzamosan megy ezzel a folyamatos gyűjtéssel. Az első körben való feldolgozása ezeknek az anyagoknak, nyilván ami elsősorban szelektálást jelent, tehát hogy mi az, ami fontos a számunkra ebből, mi az, ami kevésbé fontos. Az interjúknál például a színészek kapnak általában olyan feladatot, de nem csak a színészek, mert a dramaturgok ugyanúgy, hogy mondjuk egy hosszú, másfél-két órás interjúból hozzak egy olyan szövegjavaslatot, hogy én hogy húznám meg azt a szöveget, én mit emelnék ki belőle, mi az, amire fektetném a hangsúlyt, hiszen másfél-két órát nem lehet felhasználni az interjúból, hanem mondjuk megmarad az előadásban abból a szövegből egy néhány perc, adott esetben egy monológ lesz belőle, vagy egy rövid jelenet, és hogy számomra mi az a fontos, mi a fontos, vagy mi a lényegi abban az interjúban, és így készülnek különböző szövegjavaslatok. Tehát tulajdonképpen a színészek is valamennyire dramaturgi feladatokat látnak el ebben a fázisában a munkának, akkor a próbáknak van egy olyan szakasz, ahol általában ezeket felolvassuk egymásnak, vagy hogy teszteljük azt, hogy ezek a szövegek mit adnak vissza a többieknek, hogy visszaadnak-e valamit egyáltalán. Tehát van, amikor teljesen elvész a valódi hangulata egy-egy interjúnak, addig van nyírbálva, vagy húzigálva. Van, amikor meg noha nagyon rövid lesz, de mégis valamit nagyon megragad az eredeti dologból. És akkor ezeket tesztelgetjük, akkor megbeszéljük a tapasztalatokat, hogy mi az, ami mentén kéne haladni. Tehát nem csak színészi a feladat. És akkor nagyon-nagyon sokára jutunk el odáig, amikor már összegyűlik annyi felhasználható anyag, amit fel tudunk rakni a színpadra, hogy már elkezdhetünk vele színészként foglalkozni.
Tulajdonképpen már a legelső pillanatnál is ott vagytok, amikor a téma kijelölődik, vagy azt Anna találja ki?
Azt hiszem, hogy ezt az Anna találja ki, tehát, és akkor ahhoz kér fel embereket egy-egy projekthez, hogy annak szellemében, de most már 3 előadás készült ezzel a verbatim módszerrel. Az első a Szóról szóra, ami a roma gyilkosságokkal kapcsolatos volt, második a tanulni, ami az oktatás témáját jártak körül, és a harmadik a most őszi bemutató a 174B, az igazság szolgái című előadás, ami pedig egy még most is folyamatban levő, vagy már talán a közelmúltban már lezáródott pernek az anyagát dolgozza fel, ami egy konkrét törvénynek a használatával kapcsolatos, ami a kisebbségek kell kapcsolatos erőszakos cselekményekkel foglalkozik.
Most mondod, hogy munkamódszerileg más, mert tulajdonképpen tágabban értelmezve veszel részt a produkció létrejöttében, mint egy színész. De most aztán, amikor már a produkció megvan, tehát az anyaga, akkor van-e nagy különbség? Arra gondolok, hogy végül is a színháznak ugye ez mindig alapjáraton is ez dolga vagy lényege, hogy reflektál a valóságra. De hát itt a szokottnál sokkal direktebben, tehát a művészi fikciót mindenképpen kivonvad. Azt nem mondom, hogy a művésziséget, mert hát ez akkor is egy színház művészeti tevékenység, ez nem vitás, de hát a fikció, az irodalmi része mindenképpen kivonva. Ez téged színészként segít, vagy támogat? Vagy inkább, hogy nehezíti a helyzetedet?
Hát ezt nehéz meghatározni, tehát, hogy ez az első munka után, vagy folyamán kiderült már, hogy ez ilyen, tehát, hogy ezzel nincs mit, tehát ez tetszik, nem tetszik, ez egy ilyen fajta munka, nem segít, nem tudom ilyen módon megközelíteni, hanem ami a nehézsége ennek a fajta munkának az az, hogy ugye létező személyeknek a szavait mondjuk el, és hogy ezzel szemben van egy nagy felelősség, hogy azokat az embereket, akik nekünk megnyílnak, akár szimpatikus nekem, akár nem, én nem tehetem nevetségessé, én nem tüntethetem fel más színben. Tehát, hogy van egy olyan felelősség, hogy annak az embernek a, nem tudom, a határait, vagy a ne sértsem meg. Szóval, ha kapok egy fiktív színpadi szerepet, akkor én abban a végleteket kereshetem. Én bármilyen szinten elvihetem a nevetségesség, vagy az ellenszenvesség, vagy akár a szimpatikusság, vagy nem tudom, valamilyen szélsőséges irányba. Ezek az emberek, meg még lehet, hogyha számomra mondjuk valaki megmosolyogtató, de és el tudnám játszani, meg tudnám csinálni, mint színész azt a szélsőségét ugyanazzal a szöveggel, hogy mondjuk nagyon vicces legyen. De én nem tehetem meg ezt, mert mert én nem tehetem ezt az embert nevetségessé.
Hát ugye egyrészt
amikor ő kitárulkozik nekünk, és a, mondjuk a maga módján megfogalmazza a tök őszinte gondolatait, és lehet, hogy attól lenne komikus, mert annyira egyszerűen fogalmaz, vagy olyan szavakat használ, vagy adott esetben mondjuk nagyon butaságokat mond, vagy ami számomra az, de mégsem vihetem el olyan szélsőségekig.
Találkozol velük konkrétan is?
Hát mi csináljuk az interjúkat.
Tehát, csináljátok az
és általában az, azt szereti az Anna, nem mindig tud megvalósulni, de azért erre törekszünk, hogy olyan ember játssza végén azt a szerepet, aki találkozott az interjú alanyja, tehát akinek közvetlen tapasztalata van róla. Mert mondjuk egy-egy interjúnál nem mindig minden részvevő van jelen, hanem mondjuk be van osztva, hogy én meg a nem tudom ki csinálunk X-el interjút, a másik két ember meg Y-nal. Tehát, hogy azért azt is tudjuk, hogy mondjuk, hogyha 6-7 ember megy egy interjú alanyhoz együtt, az egy kicsit begörcsölteti általában az interjú alanyokat, tehát ezt nem is nagyon szoktuk megcsinálni. 2, max. 3 megyünk, mert az még egy ilyen jobb helyzet. Meg hát időben sem férne bele.
És azt a részét szereted, élvezed az interjút?
Igen, ez nagyon érdekes szokott lenni. Sok nagyon érdekes volt. Témától is függ persze, de nagyon-nagyon különös, érdekes emberekkel találkoztunk. Mondjuk leginkább a szóról szóra kapcsán, amikor a roma gyilkosságokkal kapcsolatos darabot csináltuk, akkor voltak azért ilyen nagyon megrázó élmények ezzel kapcsolatban, amilyen egészen súlyosan mély szegénységben élő helyekre mentünk el tél közepén, tehát amikor mi így a kellemes kis meleg vackunkból kegyeskedtünk kifáradni Borsodba a világ végére iszonyatos körülmények között élő emberek közé, és az egy kicsit azért így elgondolkodtat, hogy szabad-e panaszkodni, vagy nem.
Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Szép, 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 szép
színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádiókún. A panodrámával foglalkozunk, Szamosi Zsófiával beszélgetek, aki több panodráma produkciónak is részese volt, és részese történetesen ma este a Szóró-Szóra produkció látható így majd van. A Nemzeti Színházban, holnap pedig az Óbudai Társaskörben a legújabb.
Leremi projekt címmel egy felolvasó színházi előadás lesz. Ez egyszer ment eddig még 2 évvel ezelőtt a Pécsi Országos Színházi Találkozón, és azóta most van az első alkalom, hogy Budapesten ezt meg lehet nézni, meg hallgatni.
Erre majd még visszatérünk, hogy egy kicsit még jobban beajánljuk, de most még maradnék a korábbiaknál, amikről beszéltünk, hogy milyen produkciókban vettél részt. Tehát volt ugye a romagyilkosságok körüli Szóró-Szóra, volt a tanulni, ami az oktatás helyzetét járta körül, dokumentarista színház verbatim eszközökkel, és a 174/B az igazság szolgái, ami arról szólt, ezt láttam én viszonylag legfrissebben, ami erről a címben megnevezett törvénynek az érvényesüléséről, hogy első alkalommal, amikor ezt a kisebbségek többek között a cigányság védelmére létrehozott törvényt első ízben pont a romák ellen alkalmazták, tehát úgynevezett fehérek vagy magyarok elleni támadás címén. Na most hát ezek, látjuk, hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon éles és húsba vágó, és a társadalmat mélyen érintő kérdések, amikkel foglalkoznak ezek a produkciók. Azt feltételezem, vagy kérdezem, hogy a közönség reakciója is érzékenyebb a szokásosnál? Élesebb, érzékenyebb? Ezt lehet érezni, hogy vagy pedig színház.
Nem tudom, ezt azért nehéz megmondani, mert szerintem azért ez egy viszonylag szűk réteg az, aki erre kíváncsi, vagy aki nyitott az ilyenfajta színházra.
Lehet egyáltalán viszonylag rendszeresen játszani, vagy mennyit játszatok?
Hát nem nagyon tudjuk ezeket rendszeresen játszani, szóval fél évente elő tudjuk venni, és akkor játsszuk 2-3-at. Eddig a Trafóban mentek ezek a darabok elsősorban, de a későbbiekben lehet, hogy máshol, ebben nem vagyok biztos, nem tudom pontosan, de az, hogy rendszeresen, tehát olyan havi rendszerességgel mondjuk repertoáron tartani, biztos, hogy nem lehetne. Legalábbis Magyarországon ennek még nincsen hagyománya, nincs kultúrája, nem igazán tudják az emberek, hogy ez micsoda.
Váratlanul is érinti őket, a közönséget? Maga ez a műfaj.
Igen, mert sokan azt mondják, hogy ez azért nem színház, vagy valamiféle előítéletük van azzal kapcsolatban, hogy nem fikciót látnak. Meg hát vannak, akik szimplán nem a valós problémákat akarják újra élni a színházban, hanem szépen szórakozni akarnak, azok biztos nem erre fognak eljönni.
Hát igen, vagy legfeljebb, ha betévednek, akkor meglepődnek, igen.
Igen, de szerintem az kellemetlen meglepetés. Nem tudom.
Hát volt ez a 3 téma, amit eddig említettünk, és a negyedik, ami majd vasárnap felolvasó színházi formában megelevenedik az Óbudai Társaskörben, az pedig hát a melegekkel kapcsolatos előítélet, sőt, hát annak egészen eldurvult homofób formája, tehát egy meleg fiatalember meggyilkolása a történet lényege. Ez is egy nagyon, tehát csupa érzékeny téma. Volt olyan ezek közül, amelyik téged különösen megrázott? Jól gondolom, talán az említetted, hogy a Szóró-Szóra az interjúzás kapcsán az nagyon megdöbbentő volt-e maga?
Igen, de az oktatásos darab is nagyon megrázó, mert az viszont olyan nagyon-nagyon sok embert közvetlenül
érint. Igen, abból nem, attól nem, azt nem lehet megúszni, igen.
Az nem csak a jelenünk, hanem a jövőnkről is szól, szóval az is nagyon ijesztő volt. Tehát minél inkább körüljárunk egy-egy témát, annál jobban elkeseredünk mindig.
Tehát ez a dolognak a természetes menete.
Igen, egy kicsit igen. De visszatérve erre a Leremi projektre, ez annyiban érdekes, mint színdarab, hogy ez is egy dokumentarista színdarab, tehát interjúk alapján készült, és úgy lett összeállítva a darabnak a szövege, hogy ezekből az interjúkból vannak benne részletek, és az egész történet, hogy mi történt ezzel a fiúval, és hogyan ölték meg, az ezekből az elmesélésekből ilyen töredékek alapján áll szépen fokozatosan össze. És az Anna azt állította pont nem olyan régen, a lengyel Anna, hogy ő ezt tekintette a maga számára egy olyasfajta ilyen nagyon pozitív példának, ami egy járható út a dokumentumszínházban, vagy ebben a műfajban, ami még számunkra egy ilyen picit ismeretlen terület, ahol minden egyes produkcióval egy picit beljebb kerülünk, de azért még nem mondhatnánk, hogy a kis ujjunkban van ez a műfaj.
Ebben a Leremi projektben is sokan játszotok, mindenkinek több figura, tehát több ember szövege jut, vagy?
Abszolút, tehát ez úgy van, hogy a darabban mi eleve egy meghúzott verziót fogunk majd most a felolvasó színházban előadni.
Ez ugyanis egyébként egy igen sikeres produkció, tehát maga a darab.
Igen, nagyon sokan a világon.
Eljátszották, egy Moises Kaufmann nevű ember írta.
Illetve szerintem inkább ő szerkesztette, mert hogy ez
igen,
nem
ez is valóság alapú, igen, tehát mű. Hogy dokumentarista. Igen. Történetesen az áldozat fiatalembernek a szülei jártak Magyarországon egy-két éve, járják ők igen, a világot, és tehát
ilyen missziónak tekintik azt, hogy ezt mindenhol megosztják.
A történetet, és azt is elmesélik, hogy azóta mondjuk Amerikában sok minden változott, tehát hogy ma talán ez már nem történne ezzel a fiatalemberrel, közben a homofóbiát is az Egyesült Államokban 2008-ban besorolták a gyűlöletbűncselekmények közé, tehát elég igen. durván szankcionálják, úgyhogy ott várható, hogy a helyzet változott. De most hol is szakítottalak félbe, vagy téged,
hát, hogy
vagy
sokat,
magamat?
Sok szerepet.
Igen, hogy sok szerepet.
Igen, mert hát rengeteg emberrel készült interjú, és akkor mi vagyunk, hányan is vagyunk? 6 színész van, vagy nem akarok
1-2-3-4-5-6, igen. Bánki Gergő, Vezerédi Zoltán, Ördög Tamás, Szamosi Zsófia, Urbanovics Krisztina és Cseh Judit.
Így van, akkor 6-an vagyunk, jó? és mondjuk körülbelül mindenki legalább 5-6 szerepet olvas. És ez már egy ilyen húzott verzió, szóval, hogy szerintem mi egy olyan 30-40 szerepet osztunk ki egymás között, vagy...
Anna osztja ki, vagy?
Hát az Anna, de ez valamilyen szinten, hát nem, mondjuk van olyan szerep, ami úgy életkorban, vagy nemben eleve adott, vagy ilyesmi. Másrészt mondjuk egymás után következő szerepeket nem oszt ugyanarra az emberre, mert az elég értelmetlen magával beszélget.
Hogy meg tudjuk különböztetni.
Tehát egy praktikus őket, része igen. is van az, hogy mondjuk minél ezek a karakterek viszonylag távol essenek, hogy ugyanaz a hang az, amikor már egy másik karakter. Tehát nyilván egy felolvasó színházban is el lehet választani ezeket a karaktereket valamilyen szinten, de azért egy csomó olyan eszköz nem áll rendelkezésre a színésznek, ami egy normális előadásban igen, tehát attól kezdve, hogy jelmez, maszk, smink, tehát akár a mozgás, mint kifejező eszköz, tehát ezek mind nincsenek ahhoz, hogy mi sok karaktert így szépen megkülönböztessünk.
Hát legalábbis most, amikor egy felolvasó színházi
hát igen, azt mondom, hogy itt egy felolvasó színháznál ez mind nincs.
Igen.
Úgyhogy, de persze az is izgalmas színészi feladat lenne, hogyha mondjuk egymás után kellene megszólalnom közvetlenül, nem tudom, ebben a karakterben, aztán abban, aztán amatban, de itt most a nézőket... Nekíméltük ettől az élménytől.
Ettől az élménytől. Na, hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk.
És a végén mindenki összeáll egy képé. Nem lesz otthon senki, csak ágy, asztal, tévé. Az ágyon macskák, és a székeken voltak régen a képen.
Ahol hely van színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. Szamosi Zsófival beszélgetünk a Panodráma produkcióiról, amelyek éppen a napokban láthatók, némelyik. Ma este a Szóról Szóra a Nemzeti Színházban, holnap pedig az Óbudai Társaskörben a Leremi projekt felolvasó színházi produkció.
Dokument. Csak hozzátehetem, igen, hogy persze. Nemzetiben azt hiszem, hogy este 9-kor van az előadás.
Nem tudom, de gondoltam, a kedves olvasó is.
És az Óbudai Társaskörben pedig este 7-kor.
Akkor 9-kor és 7-kor, és a kedves olvasó alatt pedig hallgatót értünk, ja, értelemszerűen. Tehát, hogy most ezeket meg is lehet éppen tekinteni. No, hát ez egy dokumentarista színház, tehát nagyon súlyos valós társadalmi problémákat jár körül általában, és hát valóság alapú, tehát nem fikció, nem író írta, hanem interjúk alapján dolgozzák fel az anyagot a Panodráma alkotótársai, mert azt megértettük Zsófitól, megtudtuk, hogy itt volt, aki mindenki mindenben együtt dolgozik és részt vesz. Na most konkrétan az, hogy te most egy kiváló fiatal színésznő vagy, mégis innen próbálom akkor megközelíteni a feladatodnak ezt a részét, hogy vajon ez a jellegű munka igényel valami speciális képességet egy teljesen hagyományos típusú színészi játékmódtól, speciális figyelmet, koncentrációt vagy eszközöket, vagy aztán már az elején feszegettem valami ilyet, de úgy nem tudom elképzelni, hogy ugyanolyannak kell lenni, mint amikor nem tudom én bemész, és most mondanék valami klasszikus szerepet, bár nem játszol olyat, hiszen egy független színésznő vagy, ha jó szó ez, vagy alternatív
de megírt,
színésznő
megírt
vagy.
Szerepeket megírt szerepeket játszom, meg fikciós szerepeket.
Tehát kifejleszt ez valamit, vagy igénybe vesz-e valami speciális színészi vonást, vagy tulajdonságot, vagy képességet? Vajon gyarapít-e hát, valamiben, nem amiben tudom, más nem
én,
tudna
én nem érzek ekkora különbséget, mint te, de talán azt, hogy rövid kis részletekben kell valamit határozottan és gyorsan megmutatni. Most ezt nem tudom pontosabban.
Tehát
mivel, hogy nincs egy teljes színdarabom arra, hogy eljátszak egy nem tudom milyen szerepívet, hanem egy-egy, tehát minden egyes jelenetben én egy más figura vagyok, az egyikben egy zöldséges néni, a másikban egy 18 éves cigánylány, a harmadikban pedig egy 70 éves ügyvéd férfi. És ezeket nekem nincs lehetőségem karakterekként eljátszani, tehát, hogy amikor a 70 éves férfinek a szövegét mondom, akkor nem kezdek el hajlott háttal, remegő kézzel, a tökömet vakarva beszélni. Tehát nem akarom leillusztrálni ezt az embert, de mégis megpróbálok valami olyan attitűdöt átadni, hogy ez egy férfi, egy idősebb férfi az, aki beszél. Nem tudom, ennek a külsőségeit, nincsenek külsőségei. Ez csak egy attitűd. Ugyanúgy a többinek sem nagyon vannak, szóval, hogy piciket lehet játszani csak. Annyiban nehéz feladat, mert az ember vagy tud határozottan ilyen picik dolgokat csinálni, vagy nem. De annyira nem más feladat. Hát annyiban más, hogy alázatosnak kell lenni, mert én mondjuk nem tehetem úgy bele a saját, nem tudom milyen drámámat, vagy azt, amit én szeretnék most a világgal x évesen, ilyen és ilyen élethelyzetben megosztani mindenkivel. Azt nem biztos, hogy ebbe bele tudom tenni, de ha az embert, a színészt érdeklik az emberek, akkor sok mindent lehet.
Akkor ez is egy jó terep, igen, bár szűkebb kifejezési lehetős. Na hát említettük ezt a 174 per B az igazságszolgái című előadást, ami úgy végződik, vagy úgy zajlik, hogy van ott egy eskücék, amelyik dönt az általatok dokumentált szereplők, a bűnösök, a vádlottak sorsáról, bűnösök, hát vádlottak sorsáról. Ezt nem tudom, hogy van ez az esküdtszék, hogy ott mindig ugyanaz a 12 ember van az előadásokban esküdtként, szereplőként és tárgyalóként, vagy pedig ez változik?
Ez eddig két blokkot játszottunk ebből az előadásból, tehát kétszer három előadást, és az első háromnál mind a három este ugyanazok voltak, aztán a következő három alkalmával körülbelül a fele cserélődött le az embereknek, a másik fele meg maradt. Én tulajdonképpen erről nem sokat tudok mondani, és nem is szívesen beszélek erről a részéről az előadásnak, mert egyrészt keveset is tudok róla, másrészt pedig hát lehet, hogy ilyet nem illene mondani, de én ezzel a részével egyáltalán nem értek egyet az előadásnak. Úgyhogy
hát mondjuk az egy másik dolog nyilván.
Ez az én ízlésem, a Lengyel Anna a rendezője a darabnak, ez az ő ízlése.
És mondd csak, ott a végén születik ítélet. Hogy érződik, van valamiféle abszolút igazság, ami kijön az ítéletekből általában, vagy pedig ez estefüggő, hogy hogyan ítélnek ott az esküdtszékiek?
Hát szerintem nem ítélnek.
Tehát ítéletet, hoznak ott ítéletet, hogy,
hát
hogy
valamit ki, mondanak, miben de bűnös, szerintem de
ez ott elmosódik?
Általában szerintem elmosódik, és ezt inkább hagyjuk, jó? Mert
jó, rendben van.
Most én így
jó,
nem...
Jó, jó, rendben. Végül is most ez nekünk éppen nem aktuális, hiszen a pillanatnyilag látható produkciók az a Szórószóra és a Leremi projekt. És most akkor megint hallgatunk egy kis zenét, és aztán átvágunk egy másik témájú Szamosi Zsófira.
Azt hiszem, ki kéne szállni, egyszer talán megpróbálni, kanyargós üres utakon, nem félek, minden rendben lesz. Ahol elvisz a szél, gényeim a bőröndömben, atmoszférában homlokok, autóm a galaxisban, elázott frázis sokkal mér. Majd elvisz a szél, majd minden eltűnik, elvisz minket a szél. Elmúlt éveink illata, ajtód előtt áll, végtelen a végzet, nekünk ebből már nem marad. Ha elviszi a szél, majd minden eltűnik, elvisz minket a szél. Minden eltűnik,
Ahol a hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kún, szombat délután van. Szamosi Zsófi a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, és arról beszéltünk mindez idáig Zsófival, hogy a Panodráma keretében milyen produkciókat hoznak létre. És hát a Panodrámán túl, ahol, mint erről értesültünk, szerteágazó, érdekes, különféle munkákat végez Zsófi, úgyis, mint színésznő, de úgyis, mint alkalmi riporter, vagy dramaturg, vagy bármi. De hát egyéb iránt Szamosi Zsófi a Pintér Béla is társulata tagja. És mint ilyen, hát minden Pintér Béla bemutatónak részese. És most egy olyan héten vagyunk, amikor a Színházi Kritikusok céhe által egy nemzetközi showkész zajlik Magyarországon. A nemzetközisége alatt azt értjük, hogy az előadások azok mind magyarok, de nagyon sok, valami 120 külföldi vendég van, kritikusok, fesztiváligazgatók, stb. És a budapesti színházi kínálat javával ismerkednek. Kritikusok válogatásában a legjobbakat látják, és hát ebből természetesen nem maradt ki a Pintér Béla és társulata, sőt, hát történetesen ez a Panodrámás szóról szóra, ma este ez is a showkész keretében lesz majd látható.
Úgyhogy elég sok külföldire számíthatunk mi
9
is.
Órakor, és akkor nekik nyilván ez valahogy fordítva lesz, mert különben szegények nagyon...
Szinkrontolmáccsal megy, tehát kapnak majd ilyen fülest a külföldiek, és akkor durozsolnak a fülükbe.
És a Pintér Béla társulat pedig a Kaiser TV Ungarnt játszotta, ugye?
Igen, a Szutykot is játszottuk, a Kaiser TV Ungarnt és a 42. hét is megy a...
Mindent lát, de jó, nekik láttak 3 Pintér Bélát.
A 42. az ma este lesz még, csak
ma este lesz, értem.
Este 10-kor, úgyhogy már elég fáradtak lesznek, szerintem mire odaérnek, de...
És hogy zajlott, jól ment? Találkoztatok is velük aztán?
Hát igazából annyira feszített az ő programjuk, hogy egyik helyről rohannak a másikra, tehát egyáltalán nem találkoztunk ilyen külföldiekkel. Tehát én mire kimegyek az előtérbe az öltözőből, addigra már senki nem volt ott.
Addigra már a külföldiek,
hát
másik
előadáson. Hát szerintem már valahol máshol más csináltak, igen, úgyhogy.
De jól mentek az előadások? Tetszett nekik? Jól. Lelkesen tapsoltak, vagy pedig olyan volt a közönség, mint amikor csupa kritikus van, és hidegek, és ellenségesek?
Nem, mind a kettő abszolút várakozáson felül jó hangulatban telt. Hát persze nem a teljes ház volt külföldiekből, hanem csak egy része. Tehát a Szutyok az olyan 50-60 külföldi nézővel ment le, a Kaisers tegnap azon voltak, vagy 100-an. Mindig szorongunk ilyenkor, mert amikor külföldön játszunk, akkor is azért egy nagy akadály az, hogy olvasni kell a szöveget, felirat van,
És ilyenkor te érzed azt, hogy nem rád néznek, hanem valahol máshova?
Most nagyon-nagyon szerencsésem volt megoldva, mert mind a két előadásnál tulajdonképpen a háttér függönyünkre volt vetítve a felirat, tehát a színpad közepére néztek, hogyha olvasni akarták a feliratot. Az mindig szerencsétlenebb, amikor valami sarokba el van dugva az a hely, ahova vetítenek, mert akkor tényleg ide-oda nézegetnek, és az nem jó. Én egyébként a szinkron tolmácsolást is szeretem, hogyha felkészült a tolmács, akkor azzal is nagyon jól tud működni, mert akkor tényleg csak a színész lehet nézni. De szóval ezek felirattal mentek, mind a kettő jól ment szerintem. Hát, hogy kisül ebből valami meghívás, hát nem tudom. A Kaisers az egy nehéz dió, állítólag valamilyen magyar történelmi eligazítást kaptak az előadás előtt a külföldi nézők, mert hát aki nem látta volna az előadást, ez elég komolyan bele van ágyazva ez a történet a magyar történelemnek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakába, tehát aki ehhez nem konyít, nem kell jobban ismerni, mint egy általános iskolás magyar, tehát nem kell hozzá semmiféle történelmi szakértelem.
Elég volt a hatodikos történelem könyv, igen, tehát hogy ilyesmi.
Tulajdonképpen tényleg nagyon-nagyon alap ismeretek elegek hozzá, viszont egy külföldi nyilván ezzel sem rendelkezik a magyar történelem.
Hát pláne, ha nem európai, mert azért ugye Európában a 48-as forradalmak mégsem annyira ismeretlen, de hát itt egy csomó tengeren túli vendég is van.
Igen, de azért én abban sem bíznék, hogy mondjuk egy brit túl sokat tudna a magyar.
Hát abban sem bízhatunk, hogy egy 19 éves magyar fiatal sokat tudna.
Hát igen, lehet, de mondjuk talán azt a nevet már hallotta, hogy Kossuth Lajos, lehet, hogy csak úgy, hogy Kossuth tér, de nem tudom, vagy hogy Petőfi, vagy szóval, hogy olyan nevek, meg olyan események vannak fontos, fontos helyzetben, ez most nem volt.
És az áthallásokról nem is beszélve, de azért vették a poénokat?
Nem tudom, mert nagyon jók voltak a reakciók, de hogy ezt a magyar nézők produkálták, hogy a külföldiek, azt nagyon
nem
nehéz megállapítani.
Mellé egy
Én azt hiszem, hogy a Szutyoknál mind a két előadáson volt nekem barátom a nézőtérem, tehát hogy így kikérdezgettem, hogy mit érzékelt abból, hogy a külföldiek hogy vették. A Szutyoknál egyértelműen a külföldiek is reagáltak. A Kaisersnél inkább a magyarok. Ha hiteles a forrásom, akkor azért inkább a Kaisersnél próbálták követni, hogy ezek mik. Tehát az egész előadásnak a humora az annyira magyar, annyira egy olyan utalásrendszeren belül van, amin valószínűleg kirekesztve érezhették magukat sokan. Uh-huh. Ettől függetlenül lehet, hogy élvezettel végignézték az előadást, de mondjuk a humora az nem biztos, hogy annyira átjött számukra.
Na és mi újság Pintér Béláéknál, mire készültök?
Hát idén már új bemutató nem lesz, tehát valószínűleg majd elkezdünk próbálni valamikor tavasszal, vagy... Na, én még nem tudom pontosan, hogy mikor ezt majd a Béla megmondja előbb vagy utóbb. Ha elkezdi írni az új darabot, akkor majd egy ideig írja, és akkor utána majd úgy fog dönteni, hogy elkezdünk próbálni. És akkor az már az őszi bemutatóra.
És nem is tudja még, hogy miről akar írni, mert azt úgy szokta tudni előre, hogy mi lesz, vagy nem mondja.
De én nem vagyok felhatározva, hogy elmondja. Szóval te tudod, én is valamit tudok a témájáról dióhéjban, de ő tudom, hogy nem nagyon szereti mondani. És,
jó, nekem
és
az elég az, hogy te tudod, hogy valami készül az idő méhében majd ott.
Abszolút, mert az ő fejében már elég pontos elképzelések vannak arról, hogy mi készül. De hát az őszi bemutató lesz. Valószínűleg most is úgy fogunk próbálni, hogy lesz egy tavaszi, egy hónapos próbaidőszak, és akkor utána egy nyár vége és ősz. És akkor a kettő között van egy nagyobb lélegzetvételű szünet, amiben még ő tud írni, vagy átírni a nem annyira jól működő dolgokat.
És te hogy állsz munkával? Sok, kevés, elég? hiány?
Most kicsit kevés. Most jó lenne, hogyha lenne még valami. De hát azért eléggé fatalista vagyok, szóval azt gondolom, hogy megtalálnak azok, akiknek meg kell találni. Tehát nem bánom, hogy olyan munkáim nincsenek, amit nem szívesen csinálok. Tavaly nagyon jó dolgom volt, mert akkor forgattam egy nagyon színvonalas sorozatot, az HBO-nak a Terápiát, amit nagyon-nagyon jó munka volt, és ha minden igaz, akkor annak lesz is folytatása. Nem tudom pontosan még, hogy mikor. Engem még nem tájékoztattak, de elméletileg úgy tudom, hogy abban benne leszek, és akkor az majd lesz. Nagyon szeretnék forgatni, nagyon szeretek forgatni, és üzenem minden filmrendezőnek, hogy dolgozom velem.
A Terápiának a sikere az érződik? Tehát így az egyszeri életben, vagy szakmában?
Hát,
nincs tévéd, voltak nem olyanok, láttad, akik, ugye? Akik, de láttad azért, bár nincs tévéd.
Nem tévében láttam, hanem internetes hozzáférést kaptam, úgyhogy persze láttam az egészet, és nagyon örültem neki, mert hogy nem hogy vállalható, de hogy szerintem kifejezetten jól sikerült az egész. Meg tényleg jó is volt a közös munka, a Gigor Attilával is, a Mácsaival is, meg a Nagy Zsoltal is nagyon. Ha én olyan értelemben nem érzem még a hatását, hogy mondjuk megbombáztak volna ilyen-olyan felkérésekkel. Remélem, hogy csak még. Sokan gratuláltak, küldtek üzenetet, felhívtak. Néha még oda is jönnek hozzám ismeretlenek, hogy ugye én voltam az, de hát azért nem lett belőlem celeb, amit talán nem is bánok.
De bevallod, hogy te voltál az.
Bevallom, hogy én voltam az. De mondjuk mindig egy kicsit furcsa, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy jaj, hát, hogy annyira antipatikus voltam, hogy egy péklapáttal vert volna fejbe, és hát most ez nagyon kedves.
Körülnéztél, van-e nála péklapát?
Tudom, hogy nem én válogatom meg, hogy milyen karaktert kell eljátszanom meg. De tulajdonképpen annak örültem, annál a szeretném, mert azt gondolom, hogy és ezt sok mindenkitől kaptam meg Bóknak, hogy meg tudtam azt csinálni benne, hogy egy első körben nagyon antipatikus szemét a végére mondhatni szimpatikussá tenni, vagy együttérzést tud kiváltani az emberekből, vagy megértést. És ez engem mindig érdekel, amikor így át lehet fordítani valamikor egy szerepet, vagy meg lehet mutatni több szintjét egy embernek, és nem azt, hogy valaki szimpatikus, vagy nem szimpatikus, vagy fekete, vagy fehér, mert az úgy elég egyszerű lenne. Úgyhogy ez volt, meg remélem, hogy majd ez lesz is, meg lehet, hogy talán más is lesz egyszer. De nagyon-nagyon komoly következményei nem voltak még ennek a dolognak.
No, hát bizakodunk. Köszönöm szépen Számosi Zsófiának, hogy eljött. A Panodráma ma este és holnap este látható produkcióiról beszélgettünk egyebek között.
Igen, és még azt kell elmondanom Panodráma megbízásából, hogy majd lesz még egy felolvasó színház is a Nemzeti Színházban a Holokauszt világnapján, ami április 16-án lesz, és akkor a Peter Weissnek a Vizsgálat című darabját fogják felolvasni. Részben nemzeti színházas színészek, részben vendégművészek.
Valamint májusban Miskolcon.
Ja, és májusban pedig Miskolcon játsszuk szintén a Szóról Szóra című előadást, amit ma a Nemzetiben, azt akkor Miskolcon, május 12-13 a Csarnokban.
Az összes fellelhetőségét kiajánlottuk a Panodrámának, ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe. Nem kevésbé a műsorunkat, ez az Ahol hely van volt, színházi belépő, Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is. Viszont hallásra!